Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szentirmai Ágnes vagyok. Kecskeméten a természet és a művészet kedvelők is megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő kikapcsolódási pontokat. Messzelátónkban két ilyen helyszínre látogatunk. Elsőként a kecskeméti vadaskertbe, a külvárosban megbúvó zöld oázisba. Innen egy egészen más hangulatú térbe, a Bozsó gyűjteménybe érkezünk majd. A patinás falak között Bozsó János festőművész és gyűjtő szenvedélye kell életre. Régi bútorok, népművészeti tárgyak, festmények és történetek sorakoznak egymás mellett. Tartsanak velünk! Sétánk során a természet friss levegője, a művészet időtlen szépsége és Bögös Henriett a zenei szerkesztő által válogatott kellemes muzsikák együtt rajzolnak majd meg egy útvonalra fűzhető barangolást. A kecskeméti vadaskert jövőre lesz 55 éves. A Műkert városrész területén 1971-ben alapították, és 72. áprilisában nyitották meg a látogatók előtt. Tokovics Tamás ügyvezető igazgató kalauzol.
Ez eredetileg úgy nevezik, hogy Műkert város. Ez még a múlt század legelején, illetve azt megelőzően döntötték el a helyi városvezetés, hogy itt egyrészt egy ilyen kertészeti részt hoznak létre, másrészt egy ilyen alkotóművészeti helyszínt. Itt mellettünk található az 1920-as években épült alkotóház mellett az alkotóvillákkal, és tulajdonképpen egy kicsit ilyen pihenő park jelleggel jött létre akkor. Terveztek ide óriás kereket, különböző kis tavakat, aminek egy része megvalósult, valami nem, és utána 1971-ben volt a vadászati világkiállítás, Budapesten az első vadászati világkiállítás. Annak apropóján, illetve az ott lévő Kárpát-medencei hazai fajokat bemutató állatokat Kecskemét városa kapta meg. És ennek apropóján jött létre a kecskeméti vadaskert, ami ott bent van az emblémánk, a szobor, az is a világkiállításon volt, az a szarvas, az a dámszarvas szobor, és akkor indult el. Természetesen akkor még csak ilyen Kárpát-medence és hazai fajok, és az elmúlt 50 évben azért most már világ minden tájáról vannak állatok. Vannak olyan állataink is, ami Magyarországon például csak nálunk van, és vannak ritkaságok is.
Ki kellett alakítani a terepet? Tehát nyilván egy állatkertet, az állatokat nem lehet csak úgy oda letenni. Itt, ahogy nézem, nagyon szép a környezet. Öreg fák vannak, ösvények vannak kialakítva, tavak. Nyilván ugye több mint 50 év alatt ez ki lehetett, de tehát volt erre felkészülési idő?
Nem sok, tehát amit mondtam, hogy 71-ben volt a világkiállítás, és 72-ben nyílt, tehát egy év. Nyilván akkor területileg is jóval kisebb volt, az állatlétszám is, az állatállomány is, a fajta szám is jóval kevesebb volt, és akkor csak egy soron volt, ott a vasút mellett volt az első, abból egy darab épület, vagy egy ilyen kifutó van, ami még az eredeti, az 50 éves kifutó. Azt inkább csak ilyen mementóként hagytuk meg, hiszen akkor még teljesen mások voltak az előírások, itt az állatvédelmi előírások, tehát egy az új állatvédelmi törvény szerint megvannak azok a minimális előírások, hogy az állatok azért komfortosabban érezzék magukat. Területileg Magyarország, tehát a Magyar Állatkertek Szövetségének állatkertjei közül területileg mi vagyunk a legkisebbek. Állatlétszámban és fajta számban nem, tehát az a középmezőnyben helyezkedünk el. Viszont úgy gondoltuk, hogy a kicsiségünket, idézőjeles kicsiségünket fordítsuk a mi javunkra, és ezért van az, hogy mi vagyunk lehet azt mondani, hogy a legcsaládiasabb állatkert. Nem is véletlen az, hogy elsőként és egyedüliként kaptuk meg a családbarát intézmény és családbarát munkahely kitüntetést a minisztériumtól, és ezt most már két évent auditáltatjuk, és most már harmadik alkalommal kaptuk meg a családbarát intézményt. És a kicsiségnek a másik előnye, hogy a gyerekek még nem fáradnak el ennyi idő alatt, mire ezt végig lehet, de ha véletlenül mégis, akkor is gondoskodunk játszótérrel, pihenőpadokkal.
A sétautak mentén tavasszal sűrűn beültetett narcisz sorok és aranyvessző bokrok virágzanak. A faállomány is változatos, a kifutók és bemutató helyek nagy részét árnyékot adó lombok alatt találjuk. Nyári melegben igazi oázis, mérhetően hűvösebb van itt, mint a város egyéb területein. A parkosított környezet ideális életteret nyújt az állatoknak.
Nyilván vannak olyan állatok, amiket betelepítettünk, és akkor azok kiöregszenek, elmennek, akkor nem biztos, hogy ugyanazokat hozzuk helyette, nem mindig valami újdonságot próbálunk, hiszen a működésünket úgy próbáljuk alakítani, hogy minden évben legyen valami újdonság, hogy ez most egy új állat, egy új kifutó, vagy a kettő kombinációja, tehát mindig van valami újdonság. Tehát most már a kezdeti szisztéma az egy kicsit, de az próbálunk valamennyire ragaszkodni hozzá, de azért a szisztéma már kicsit kezd felborulni.
Ezek a pávák most, akik így hangoskodnak?
Igen.
Kint van, csak úgy átjön a kerítésen ide? A látogatók közé?
Persze, természetesen, és ilyenkor érdemes kijönni, ilyenkor tavasszal, mert hát ilyenkor tényleg páváskodnak, tehát szétterítik a...
Nagyon látványosak.
Igen, és nagyon érdekes, hogy hímeket hoztunk ide, nem akartunk tojót, hogy nehogy aztán itt balhé legyen, és mivel ők nekik nagyon nagy hangjuk van, ezért valahonnan kívülről berepült két tojó, és azóta már itt van, és szaporodtak is. Tehát, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy a tojók is beérkeztek a hímpávák mellé, és még ide a vadaskert elé ki szoktak menni, de vissza is jönnek. Tehát évek óta itt megvan, itt látszik, hogy...
Igen, most szétteríti a farktolait, berepült az alpakákhoz. Miközben a többi pávát egy másik területen láttam.
Folyamatosan volt tanulópénz is, volt, amikor farkas mellé, meg oroszlán, de hál' Istennek sikerült az utolsó pillanatban kijönni, de megtanulták, és oda most már nem mennek, tehát azért tanulnak ők, hogy hova lehet beszállni, és hova nem, és tényleg nagyon szeretik. Tulajdonképpen ők az állatkert virágai, tehát az állatok virágai, tehát gyönyörűen, és visszatérve egy kicsit a növényekre, hogy mindig telepítünk új, meg virágokat is, tehát egynyári virágokat is, és volt, akik azért jöttek be, hogy a növényeket fotózzák, tehát hogy nem csak az állatokat, hanem a növényeket is, és erre nagyon-nagyon ügyelünk.
Mi a kecskeméti városi futballcsapat kabala állata? Hány éves Meru, a vadaskert oroszlánja? És honnan lehet ismerős a mókás arcú mandrill? A zene után ezekről folytatjuk a beszélgetést Tokovics Tamással, a kecskeméti vadaskert ügyvezetőjével.
Thank you.
Vannak-e olyan részek, ahol közel mehetnek az állathoz a látogatók, esetleg megérinteni? Tehát ilyen simogatóra gondolok, hogy...
Igen, itt az állat
simogató. Házi állatok?
Kameruni kecskék vannak, kecskék. És két juh. Két juh, meg vannak a kis kecskék.
Ezek direkt... ilyen alacsonyak.
Igen, meg kamerón most azt nézem, ott van hátul az a nagy, az a hagyományos, az a őneki anyja, a története, hogy Kecskemét városnak van egy labdarúgó csapata, a KTE, és akkor ő a Kabala Kecske, és akkor a meccsekre, igen, kiszoktuk vinni a meccsekre, és akkor a meccs előtt ott pózol, a Kecsó, úgy hívják, hogy Kecsó.
Fehér kecske, és hát Kecskemétnek a logója is a város címerében is benne van.
Igen.
Tehát akkor ő itt a Kabala Kecske.
És nagyon szeretik, tehát nyilván a gyerekek mindig is szeretik, hogy test közelbe, meg egy kicsit meg masszírozni egy kicsit, és van, tehát van még a piciknek is itt, meg a nyuszi simogató.
Na, ide is be lehet lépni, lépcsőn, most is vannak nyuszik, rengeteg. Itt is egy gyönyörű növényes rész, szépen elkülönített növénycsoportok, a foltos babér.
A fapótlások.
Van egy kis színpad is itt.
Igen, hiszen egyrészt amellett, hogy most már lassan 12 éve vettük át az új vezetői gárda a vadaskert vezetését, mi teljesen új koncepcióban gondolkodtunk, hogy a passzív bemutató helyből egy kicsit ilyen aktív helyet hozzunk létre, nem csak bent, hanem itt a vadaskert előtti részen is, ami úgy sikerült, hogy most már a Kecskemét egyik legaktívabb tere van itt, ilyen közösségi tere, ahol koncertektől kezdve bent is, kint is, például 11-én, akkor van tavasznyitó családi napunk.
És jönnek a nagyvadak, ez egy oroszlán? Házas pár, most nem, mondjuk így, nem párok?
Apa lánya, öregek már, tehát nagyon-nagyon szép kort ért meg az apa, ő a lánya, de látszik, hogy azért nagyon szeretik egymást.
Elnevezik az állatokat? Van mindegyiknek neve az ilyen nagyobbaknak?
A hím az Meru, és az Elza a kölyke. A Meruról azt lehet tudni, hogy a Magyarország egyik legszebb, ha nem a legszebb hím oroszlánya, úgyhogy hogy ő már nagyon öreg.
Ez a nagyon öreg, ez mit jelent?
15 éves, 15-16 éves.
Elza is nagyon szép egyébként.
Igen.
Kicsit távolabb ült, szorosan egymás mellett ültek az imént. De látszik a szőrükön is, hogy ápolt, gondozott, nagyon szép. Gondolom, ilyenkor vedlik van egy szőrváltás.
Igen, igen, egyrészt. És az állatokról mindig azt lehet, illetve úgy lehet tudni, hogy egy jól érzik magukat, két dolog mutatja meg. Egyrészt az, hogy néz ki, tehát hogy milyen a bundája, hogy néz ki kívülről, illetve hogy szaporodik. Igen. Ha szaporodik, az azt jelenti, hogy jól érzi magát.
Ha megsimogatják gondozók, milyen a szőre? Ugyanolyan tapintású, mint az... házi macskáknak, csak sprődebb vagy?
Sokkal sprődebb. És ez attól is függ, tehát ahogy ön is mondta, hogy most az a nyári bunda, tavaszi bunda, tehát hogy mennyire hosszú, mennyire tömör, még a színébe is változik. Mondjuk az elsősorban például a sarki rókánál látszik, hogy akinek a téli bundája az hófehér, illetve hát vannak valamilyen változata nálunk, most ilyen kék változata, ami úgy hívják, hogy kék, de az egyébként szürke, és ott például nyáron teljesen sötét szürke, tehát akkor eltűnik a hó azon a területen, ahol ő, és akkor inkább a terepszínhez alkalmazkodik, és ez ugyanez megvan az állatoknál is, vagy a különböző, nem csak a madaraknál, hanem ott az emlősöknél is.
És ez pedig egy új állat, 2025-ben tavaly került az állatkertbe, ez a bizonyos kacagójancsi kokabura. Ausztráliának talán az egyik nemzeti madara?
Igen, jégmadárféle, és a csőréből is látszik, hogy ragadozó jégmadárféle, és tehát nagyon erős csőre van. És a tojó és a hímet azt most hoztuk hozzá múlt héten, és abban a pillanatban, hogy először csak a benti részben voltak, és pillanatok, tehát hogy jól sikerült a választás, mert egyből elfogadták egymást, úgyhogy nyilván most már ott is várjuk, hogy esetleg lesz szaporulat.
Megállhatunk itt a következő kifutónál?
Ez mandril.
Mandril?
Mandril, pávián féle. pávián, a legnagyobb testű páviánféle, fokozottan védett faj, Nyugat-Afrikának egy részén van csak, Magyarországon csak nálunk van. A gyerekek talán onnan ismerhetik, hogy az oroszlán királyba a Rafiki a sámán, ő volt, aki magasba emelte a kis oroszlánt, ő a hím. Ennek is egy érdekes, tehát, hogy ők egy fajmentő programban van benne, volt egy idősebb hímünk, az sajnos kiöregedett, elpusztult, és akkor a lányok, azok Németországból jöttek, és akkor a hím, mikor elpusztult, akkor a koordinátornak szóltunk. Az egy érdekes megint, hogy a mandriloknak a koordinátor éppen magyar szakember, és akkor neki szóltunk, és ő a jeruzsálemi állatkertből delegálta ide Judot, tehát Jude, és ott is egy ilyen ott egy nyilván ranglétra van ott, és ő egy jóval alacsonyabb fokozaton volt, és mikor ide került, akkor ő itt kiteljesedett, mert itt már ő volt a főnök, és amíg nem született meg a kisebb, tehát ő a utódja, addig, hát lehet azt mondani, hogy eléggé vad volt. És onnantól kezdve nyilván most is megvan a tekintély, ha ő azt mondja, hogy idézőjében mondja, akkor annak úgy kell lenni, valami veszekedés van, akkor elég, hogy elindul feléjük, és akkor már vége van. De onnantól kezdve tényleg azt lehet mondani, hogy lenyugodott. Mindenki nagyon szereti, mert tényleg kis bohócok.
Itt át lehet menni megint egy kis úton. Szomorú barkafa. Aranyvesszők színesítik most itt az út menti részt. Buxus, rózsatövek.
két hónap múlva ez a lila akáca, a futó akáca, és mikor majd a virágok elkezdenek, az lesz szép.
És milyen illata van, igen. Tehát ez egy ilyen felfut, lugas tulajdonképp, igen, amire igen, majd most fog fölfutni.
És akkor tényleg ezt a saját munkatársaink csinálták. Próbálunk mindig valamit, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ilyen otthonossá, hogy ebből a rohanó, és nem mindig pozitív világból, ahogy belépnek gondolt, tehát így hagyják kint a gondjaikat, és akkor legyen az, hogy a látványnak, annak a környezetnek, csicseregnek a madarak, leülnek egy padra, nézik az állatokat.
Itt nem lakik, úgy látom most senki, viszont gyönyörűen be van futva borostyánnal, egy szikla van.
Eddig pávián volt itt, ők is már kiöregettek, egy öreg csapat volt, és a tervek szerint kerülnek majd át ők ide, és az ő helyükre meg már van egy európai kárpáti hiúszpár, akinek egy kis hely, és akkor az ő nekik lesz itt kialakítva. Tehát mindig van valami újdonság, és azt hozzá kell tennünk, hogy mi mentőállomás is vagyunk. És olyan szinten, hogy körülbelül 550 állatunk van, tehát olyan 150-160 féle állatunk, 550 egyedszámmal, és évente most már lassan 1000 állatot mentünk, tehát majdnem kétszer annyit, mint amennyi saját állatunk van, és ezt majdnem azt lehet mondani ingyen. Tehát ez egy ilyen karitatív tevékenység, pedig nem egy olcsó tevékenység, de azt mondjuk, hogy ezt bevállaljuk.
De az, hogy mentett, ez mit jelent? Tehát ide kerül, vagy ide hoznak akár sérült állatot, igen, vagy olyat, most mondjuk azt, hogy ő egyszer befogadta, de már nem kéri, tehát nem tudom, hogy mi alapján mentenek.
Minden szempontból. Tehát egyrészt elsősorban a sérült állatokat, hiszen a sérült állatokat nincs hova vinni, ezért mi befogadjuk őket. Ennek egy része, nyilván amit tudunk, mi azt meggyógyítjuk, amit tudunk, azt, és ha meggyógyítottuk, azt repatriáljuk, visszahelyezzük az élő környezetében. Ami olyan sérülés szenvedett, hogy nem tudjuk visszahelyezni az élő környezetébe, azt bemutatjuk itt, tehát azt kifutókba rakjuk, vagy röpdékbe. És hogyha van olyan is, amit már nem tudunk, mert mit tudom, olyan műtétet igényel, azt pedig elviszük olyan helyre, ahol meg tudják műteni.
Közben itt a fekete párduc. Igen. A fekete párduc pár mellett haladtunk el, és ez egy nagyon érdekes építmény, ezt távolabbról láttam, itt laknak.
Igen, majd mindjárt még a fekete párducról az, hogy van egy párunk, de még nem látszik, mert most lesz majd kialakítva egy hely, de már itt van egy, hozzá lesz egy kínai leopárd. Tehát hoztunk egy kínai leopárdot, az egy fokozottan védett állat az is, hogy a fekete mellett be tudjunk mutatni egy foltos leopárdot is. Nyilván most először meg fogjuk csinálni a helyét, addig most egy elkülönítőben van, utána megpróbáljuk összeszoktatni őket, és akkor utána egy helyen lesznek.
Figyel azért, figyel minket, hogy nézi, hogy milyen.
Nagy vadászok, például meg lehet ezt látni, hogy a tigrisnél, ott a kiugrásgátló mindegyiknél van, de ott nincs befedve. A párducoknál viszont kötelező, mert ott, tehát ők egyrészt sokkal, tehát 5-6 méter tud ugrani. Egyrészt meg ő nagyon-nagyon tud mászni.
Szurikáták vannak ebben a várban. Most a kis fejét látom, ahogy ki kukkucskál, és figyeli, hogy jövünk.
Ez egy termeszvárat szimbolizál, igen, tehát az ő területüken, ami van, és akkor ők kerültek ide, tehát egyrészt itt vannak a szurikáták, csapat.
Most figyel, ő a figyelő?
Igen. Tehát
állj,
mindig van egy,
is, meg
igen,
vannak itt
mindig,
vannak.
Mindig van egy figyelő, és akkor látszik, hogy folyamatosan dolgoznak, tehát ez ilyen két hetente mindig föl hordjuk, és akkor ők...
Alatta is ott igen, élet zajlik?
Igen, nem? Tehát ott vannak ilyen odók, úgy raktunk le fákat, meg egyebeket, hogy ott alatta is tudjanak, és az érdekes, hogy bent van helyük, tehát este mindig bemennek, de attól függetlenül, amikor szaporodnak, ez mindig kint.
Van ilyen nyöszörgő hangja.
Igen, nagyon sokféle hangja van, és hogy tudja, hogy melyik hang mi, tehát hogy a jelző hang ilyen visításszerű, hogyha kémlel az eget, hogy valamilyen ragadozó madár van, és abban a pillanatban jelzés már bújnak is el. Első, amikor ide került hozzánk, egy kéthetes kis szurikáta volt, tehát tényleg még picike volt, és azt akkor még nem volt kész a helység, akkor azt nappal az irodában állam volt, este meg vittem magammal haza, és tényleg úgy összeszoktunk, hogy este úgy néztünk tévét, hogy bebújt ide a köntösöm alá, és akkor ott aludt. utána hoztunk hozzá egy fiút, és elkezdtek szaporodni. És az volt az érdekes, hogy volt egy ilyen rituálé közöttünk, hogy bementem, leültem, akkor odajött, akkor beledörzsölt az orrát a tenyerembe, és vemhes lett, és először csak azt figyeltük el, hogy a gondozókat egy-kettőt megharapott. Utána, amikor ezt megfigyeltük utána később, hogy mikor már engem megharapott, akkor tudtuk, hogy és utána aznap meg is ellett. És utána, amikor megállett, akkor utána bementem, hozzá leültem, és a rituálé megint kijött, oda beledörzsölt, akkor már nem harapott, és utána egyenként kihozta a kölyköt, és oda lerakta elé, megmutatta, és visszavitte. És egy kicsit visszatérve itt az állatmentő helyre, vannak Magyarországon invazív fajok. Például az ormányos medve egy invazív faj, ugyanúgy a mosómedve is, de például a teknősöknél az ékszerteknős is invazív faj, ugyanis sokkal agresszívabb, mint a mocsári teknős, nálunk hazai mocsári teknős, de viszont ugyanúgy meg tud élni télen is. Tehát, hogyha valaki kirakja, akkor, és mivel agresszívebb, kiszorítja az élőhelyéről a hazai fajokat. És ezért megvan az, hogy az invazív fajokat nekünk be kell fogadni, mint mentőközponttát. Az most már nem is lehet kapni állatkereskedésekben sem ékszerteknőst, és aki megunta az ékszerteknőst, az pedig behozhatja hozzánk, és akkor így vannak nálunk invazív fajok.
Egész évben nyitva van egy?
Minden nap, még karácsonykor is nyitva vagyunk, hiszen az állatokat így is úgy is etetni kell, tehát itt nincs home office, ahogy szoktuk mondani. Minusz 20 fokba is ugyanúgy kell etetni az állatokat, 40 fokba is, és minden nap. Tehát, hogy nyilván akkor rövidített nyitvatartással, de nyitva vagyunk, és szeretnék is tényleg azt lehet mondani, hogy mikor átvettük a vadaskert üzemeltetését ezzel a szemlélettel, akkor volt 60 ezer látogató, azt durván 5 év alatt majdnem megdupláztuk.
A kecskeméti vadaskertben Tokovics Tamás, a létesítmény ügyvezető igazgatója kalauzolt. A Bozsó gyűjteményt a főtérről néhány perces sétával érhetjük el. A fakapu mögött dús vegetációjú kert, szobrok, kerti csobogó tárul a szemünk elé. Az épületnek is története van, melyet Lóránt Klára múzeumigazgató oszt meg velünk.
Egy 1786-ban épülő parasztbarokk épület fogadja a kíváncsi látogatókat. A kecskemétiek klapkaházként ismerik. Az 1830-as évek elején még az ifjú Klapka 10 éves korában itt tanult Kecskeméten. Ebben a házban éltek a rokonai, innen járt a piarista iskolába.
Bozsógyűjtemény mióta van ebben az épületben, illetve mióta lakta be az udvart? Úgy van kialakítva ez az egész kert, hogy megtalálják a helyüket a különböző kő, fa, illetve egyéb eszközök, tárgyak.
Az 1950-es évek második felébe egyetlen egy kis műterem szobácskába települt ide Bozsó János festőművész, és ő a környékbeli tanyavilágot járta, hisz gyerekkorából ismerte, csendélet festéshez kezdett el gyűjteni. Először csak egy kis polcocskát telerakott az ismerős tárgyakkal, faragásokkal, cserépedényekkel, és ez a szenvedély a festészet mellett annyira az életét kitöltötte, hogy sok ezer tárgyból álló kollekciót adományozott ő 1976-ban Kecskemét városának. És mi ezt a kollekciót őrizzük, ahogy ő 1998-ban elhunyt, és szeretnénk megőrizni ugyanúgy, ahogy ő berendezte. És már nem csak a magyar néprajz, hanem az európai iparművészet, egyházművészet kincseit is láthatják.
Kötődött Kecskeméthez?
Igen, Kecskeméten született, és hát így mindig mondta, hogy szeretett szülővárosom. Nem csak az alföldi tanyavilágot, a környezetet, hanem Kecskemét városát is gyakran ábrázolta vásznain.
Készült a festő hivatásra? Gyermekkora óta vonzotta ez a művészeti ág?
Vonzotta, de hát hihetetlenül egy árváskáként ide-oda vetődve a tanyavilágba nevelődött, a természet szeretetét hozhatta gyermekkorából, és amikor a háborúból hazatért, akkor hihetetlen szorgalommal és kitartással vált festőművészé, professzionális festőművészé. A magyar festészetnek egy expresszív, realista ágát képviseli.
Megyünk a ház első részébe.
Igen, hát ami ugye... valamikor Bozsó János az első kis műtermét kialakította. Ismerte azokat a tárgyakat, amiket már az 1960-as években szinte megsemmisítettek, kidobáltak, vagy külföldi kereskedők elvittek Magyarországról, és ő azon felül, hogy csendélethez keresett tárgyakat, felfedezte, hogy ezek mennyire értékesek, megmentésre méltóak, és egyre jobban kiterjedt a gyűjtése, és a magyar néprajzi értékeket, cserépedényeket, fafaragásokat, bútorokat, szerszámokat, mindazt, amit a láthatott és elvesztésre ítéltettek, ő összegyűjtötte.
Tematikusan gyűjtött mindent, fa, cserép, kerámia.
Félelmetes szakértőjévé vált ezeknek az anyagoknak, hogy hova tartoztak, hol keletkeztek ezek a cseréptálak, vagy középkori láda, ami egy erdélyi láda, ahol itt állhatunk. Ez is egy teljesen unikális darab. Az erdélyi szászládák közül ez a legkorábbi, amit ilyen épségben ismerhetünk és megtekinthetik a látogatók. Tehát egyre jobban kiterjedt az érdeklődése.
Nincs két egyforma, de még ugyanabból a típusból sem. Tehát itt vannak ezek a pálinkás butykosok, de nincs sem méretben, se színben, se mintában annyi, hogy kerámia.
Az is meghatározta, hogy hol készült, hol festettek zöldmázzal, vagy kivételesen gyönyörűek a vásárhelyi Csucsi városrészbe készített fehérkék butellák, de a legritkábbak a mezőcsátiak, ahol a madarak díszítették az edényt, ez valóban nagyon ritkaságok. Attól is függött, hogy kirendelte ezt meg a fazekastól, és egy kis tréfás feliraton kívül rajta volt, hogy ki készítette, mikor készítette, kinek.
És amikor ő ezeket a tárgyakat beszerezte, hozott hozzájuk történetet?
Tele volt mindig nagyon érdekes történetekkel, ezt láthatunk itt egy nyeregvázat, ami egyidős a házzal, 1786-ban készült, amikor festőkörúton járt Solton, ott kereste a témát, és hogy hátrafelé botorkált, bele rúgott valamibe, és látta, hogy a lába mellett egy gyönyörű faragott valami van. És a parasztbácsitól kérdezte, mi ez? Hát még a háború sodorta ide, azóta itt van. Ha ön azt a farakást elhányja, meg újra összerakja, akkor elviheti. És nem csak azért volt számára ez kedves, mert ajándékba kapta, hanem ez a több ezer tárgynak szinte minden darabját ő vásárolta össze, tehát nem ajándékként került ide. És ez azért is érdekes, mert ő nem volt gazdag ember. A festményeit ugyan szerették, és sok esetben tudott csereberélni festményért, kapott esetleg régiséget, de meg kellett neki küzdeni minden egyes darabért. Hát ez egy óriási szerelem, szenvedély volt ennek a gyűjteménynek a gyarapítása.
A termekben, sarkokban enteri őrök mutatják be a különböző korok stílusait. A bútorgyűjtés egy Biedermeier pohárral kezdődött. A zene után folytatjuk sétánkat a kecskeméti Bozsó gyűjteményben.
Átléptünk egy teljesen más világba, ez az iparművészeti bemutató termeinknek a kezdete. Az első termünkben egy reformkori világot idézünk föl, Petőfi Jókai élhetett ilyen bútorok között, emléktárgyak között. A vitrin kultúra abban az időben az emléktárgyakkal minden polgári otthonhoz hozzátartozhatott. Hát Bozsó Jánosnak is úgy született ez a gyűjtési része az életművének, hogy talált egy Biedermeier poharat, és azt is megmentésre valónak ítélte, de nem tudta beilleszteni az addigi tárgykollekcióba, és nagy szerencséjére abban az időben talált rögtön egy Biedermeier vitrint is. És ahhoz az egy vitrinhez, ahhoz az egy pohárhoz aztán sok-sok száz porcelán, üvegtárgy, ezüsttárgy, keménycserép, fajanszedény járult, és a polgári és főúri bútorok. És ahogy haladunk majd a múzeumban, egyre régebbi tárgyakat, műtárgyakat látnak, egész a reneszánsz korig fogunk visszasétálni az időben. Szebbnél szebb poharak szerepelnek itt, különböző technikával. Az egyik legérdekesebb az úgynevezett kodgasszer pohár, különleges fényfestési eljárással áttetszik rajta a fény. Szent Istvánt ábrázolja, hogy felajánlja a magyar koronát Máriának. ő mindent igyekezett megmenteni, nagyon sokat utazott, szerencsére, mint festőművész is járta, nem csak Magyarországot, hanem Európa 10 országában járt festeni. Tehát mindenhol, ahol ő múzeummal, régiségpiaccal, gyűjtővel találkozott, azonnal a lehetőségeket kereste.
Következő terem. Másik interjőrbe érkeztünk.
És rokokó világába vezet be bennünket. Ezt mondjuk talán a dísztermünknek. Itt szoktunk hangversenyt tartani, megnyitókat, író-olvasó találkozót, lehetőséget ad, és ezek a díszes intarziás bútorok között ülhetnek le a nézők, a hallgatók. Ebben a teremben egy nagyon szép képanyag van, például most egy munkácsi festmény mellett állunk. A többi területünkön a Bozsó gyűjteménynek az alkotásait láthatják a vendégek, és hát Bozsó János festőművész is több helyen megjelenik alkotásaival a gyűjteményben.
Zongora is van, szintén festmények.
Van itt egy kecskemétet ábrázoló kép, Perlott Csaba Vilmos a kecskeméti művésztelepen dolgozott a 20. század elején. Ez a kép a főtéren látható Barátok templomának a bejárata. Ez nem csak mint műalkotás különleges, hanem azért is érdekes, mert megváltozott ez a szoborcsoport, amikor Perlott Csaba leült a főtérre, és a vásznat kifeszíthette később a művésztelepen, akkor egy színes szoborcsoportot ábrázolt, ami manapság fehér.
Igen, most egy picit másképp néz.
Igen, egy korabeli állapotot mutat be a festmény.
A bemutatott tárgyak mellett nincsenek feliratok, QR-kódok, egyéb információs egységek. A gyűjtemény csak élő szavas tárlatvezetéssel látogatható. Az egyházművészeti rész ritkaságai az emeleten tekinthetők meg.
Kecskemétnek a főterét úgy szokták bemutatni, hogy hány felekezetnek a temploma látható, és mi nálunk is több felekezetnek a műtárgyait kiállítjuk. Hát elsősorban katolikus emlékeket láthatnak, de itt a paraszti búcsúba járó emléktárgyaktól a főúri kápolnák díszes faragott szobraiig, ikonosztáz részeit is megtekinthetik, és a legérdekesebb egy balkáni munka. Több száz jelenetet mutat be a kereszt, az Ó és Új Testamentumnak a jeleneteit. Néhány milliméteresek szinte a figurák.
Ez egy fából faragott kereszt.
Ez egy puszpáng vagy tiszafából faragott jelenet, a kereszt egyetlen egy fából készült, körülbelül ez egy olyan 30 centi magas kereszt, és ehhez csatlakozik még a tartószár oldalán kisebb szárnyak. Több mint egy évtizede folyik a kutatás a pontos meghatározásáról a keresztnek. Az 1400-as évek végén készült, tehát több évtizedig készítették ezeket a darabokat faragó szerzetesek.
Fennmaradt, hogy hol szerezte,
ezt
honnan tudta?
Kereskedelembe vásárolta az 1980-as években. Egyedülálló ritkaság, sehol párját nem találtunk. Hasonló kisebb méretű faragásokat ismerünk csak. Katolikus vidékeken kialakítottak a házban egy úgynevezett szent sarkot, és oda tették ki ezeket a búcsújáró emlékeket. De sokan faragtak például. Nagyon érdekesek ezek a Duna a déli részén készült sváb faragások, amik egy kicsit a betlehemekre emlékeztetnek, vagy a türelemüvegeket ajánlom, hogy nézzék meg. Az üvegen egy szögletes úgynevezett pincetok üvegbe illesztették bele az üvegnyakán keresztül apró darabokból általában a kálvária jelenetet, és olyan ügyes, rafinált módon lezárták az üveget, hogy ki sem lehet nyitni.
Hanga István, kecskeméti órásmester tárgyai, a dinasztia berendezett órásműhelye vendégkiállításként van jelen. Időmérők százai ketyegnek a falakon, asztalokon.
Az idős mester hetente meglátogatja a gyűjteményt, és akinek szerencséje van, össze tud vele találkozni, mesél az órákról, és sok-sok órát fel is húz. Láthatnak itt éppen megkondult valamelyik. A toronyórák nagyon érdekesek, vagy a kecskeméti mesterek által készített, forgalmazott darabok.
Itt a falon egy toronyóra van felfestve.
Ahogy említ, van a kecskeméti nagy templom egy régebbi óraszerkezete, és a másik felén a falnak föl van rajzolva pontosan abban a méretben a kecskeméti toronyórának a számlapja, és egy korabeli mutató párt is láthatnak. Így el tudják képzelni a látogatók, hogy mekkora, milyen és hogyan is működött egy korabeli óraszerkezet, de a falon is számtalan egysúlyú, kétsúlyú, háromsúlyú fali órákat lehet látni, vagy a kakukkus órát megnézhetik a gyerekek. Ha szerencsénk van, akkor a kakukk talán meg is fog nekünk szólalni.
Igen, ez is egy faragott, fából faragott óra.
És ahogy vándorolnak a látogatóink, úgy egészen eljuthatnak a modernebb óraszerkezetig, mérőszerkezetekig, a 20. századnak a különböző mérőeszközeit is megtekinthetik a gyűjteményben. Egy projekt keretében azt ajánlottuk föl, hogy Kecskemét neves magángyűjteményeit bemutatjuk, és ez most már jó pár éve nálunk vendégeskedik, reméljük minél tovább marad, de van egy időszaki kiállító termünk, amit egy régi polgárházból alakítottunk ki. Ott rendszeresen időszakos képzőművészeti kiállításokat nyitunk, egy sorozat keretében magángyűjteményeket mutatunk be, elsősorban magyar magángyűjteményeket, de már külföldről is kölcsönöztük múlt évben, például Dürer kiállításunk volt. Most itt egy neves magyar magángyűjtemény vendégeskedik nálunk, a 20. század második felének, a 21. század kezdetének kimagasló alkotásait tudjuk bemutatni.
Karórákat látunk, igen. Kisebb órákat, okleveleket, ugye a mesterleveleket, itt és pedig egy órás mester műhelye.
Hogy ide honnan is eredt a gyűjtemény, hisz a gyűjtőnek az édesapja is órásként, ékszerészként dolgozott.
Milyen eszközökkel, milyen műszerekkel dolgozott, sőt, még talán még dolgoznak ma is az órásmesterek.
Nagy türelmet és hozzáértést igényel, itt ebből ízelítőt kaphatnak.
A kecskeméti bozsógyűjtemény termeit, tematikus kiállító egységeit Lóránt Klára múzeumigazgató mutatta be. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották. Thank you.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
Csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!